Tisztelettel és szeretettel köszöntök újólag mindenkit. Nagyon örülök, hogy újra ezen az estén is együtt lehetünk, együtt tanulmányozzuk Istennek igéjét. Estéről estére említést tettünk a Jelenések könyvében található angyali üzenetekről. Ebben az angyali üzenetben egy olyan gondolat is megfogalmazódik: imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és a vizek forrásait. És amikor a Biblia ezt a felszólítást teszi a próféta üzenetén keresztül, akkor tulajdonképpen egy különleges istenimádatra szólít fel bennünket. Mert azt mondja, hogy imádjátok azt, aki teremtette a mennyet, a földet, a tengert és mindent, ami azokban van. A teremtő Isten ugyanis egy emléket állított a teremtői munkájának, és a 10 parancsolat 4. pontjában említést tesz arról, és meghagyta az emberi család részére, hogy el ne feledkezzünk erről az emlékről, amit ő a teremtési munkájának emlékére szerzett. Mózes 2. könyvében találjuk leírva a 10 parancsolatot, a 2. könyv 20. fejezetében, és ott a 8. verstől olvashatjuk a 4. parancsolatnak a isteni szövegét. Már korábban is említettem, hogy a 10 parancsolat a Bibliában egyedüli olyan írás, amit Isten a saját kezével írt. Ezt nem bízta rá senkire, ezt Isten saját kezével írta rá a kőtáblára. És így hangzik a 8. verstől a 4. parancsolat szövege. Megemlékezzél a szombat napról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja, semmi dolgot se tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van, mert 6 napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a 7. napon pedig megnyugovék, azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelé azt. Ezt az emléknapot, amit a 10 parancsolat tételébe is belefoglal az Isten, azáltal különítette el a többi napoktól, a 7 többi napjától, hogy megáldotta és megszentelte. Már a 10 parancsolat is meghatározza ezeket az isteni rendelkezéseket, azonban ha a Szentírást felnyitjuk, mindjárt az első lapján, és ott a teremtés történeti beszámolót olvassuk, ott is megtaláljuk, hogy miután Isten elvégezte az ő munkáját és a szombatot rendelte, megáldotta és megszentelte. 2 dolgot határoz meg. Azzal, hogy megszentelte, azt akarja a Szentírás kifejezni, hogy elkülönítette a többitől. Mert a Bibliában ez a szó, hogy szent, ez azt jelenti, hogy elkülönült, ha magyarra lefordítjuk ennek a szónak az eredeti jelentését. Elkülönült. Isten elkülönítette a többi naptól. És amikor pedig azt mondja, hogy meg is áldotta, akkor ezzel pedig azt fejezi ki, hogy Isten egy különleges áldást helyezett bele ebbe a napba. Nem a többibe, hanem ebbe a 7. napba, amit ő így fogalmaz meg ugye a 10 parancsolatban, hogy ez az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Mivel a bűn világában élő ember életében nagyon sok Isten és nagyon sok Úr van, ezért Isten szükségesnek látta, hogy a benne hívők számára legyen valami, ami által kifejezhetik azt a hitüket, hogy ők nem akármilyen Istent és Urat imádnak és szolgálnak, hanem a teremtő Istent. Ezékiel próféta könyvének 20. fejezetében, a 20. versben azt olvashatjuk: az én szombatimat bizony megszenteljétek, hogy legyen jegyül köztem és ti közöttetek, hogy megtudjátok, én vagyok az Úr, a ti Istenetek. A szombatot tehát Isten közte és az ő népe között jelként adta, mint egy pecsétként, amivel a vele való szövetségünket pecsételhetjük meg. A szombat megszentelése által ismerjük el, hogy a mi Istenünk az a teremtő Isten, a mi Istenünknek teremtő hatalma van, ellentétben az ember készítette istenekkel, akik viszont semmitre nem képesek. Az Isten számára elkülönített nyugalomnak nem lehet más, mint amit maga az Isten rendelt el a szombat, hiszen ő ezt a napot áldotta meg, szentelte meg a teremtői munkájának emlékeképpen. Ezen az a körülmény sem változtat, hogy szinte majdnem az egész keresztény világ egy másik napot különít el az életében nyugalomnapként. Azért nem változtat ezen, mert ilyen vonatkozású isteni rendelkezést, hogy a szombat helyett valami másik napot tartsunk és különítsünk el hetedik napként, nem találunk a Bibliában. Az egész Bibliát végig tanulmányozhatjuk, és nem találunk olyan isteni rendelkezést, hogy ő azt mondta volna, hogy most már ez nem érvényes, hanem helyette valami mást kell tenni. Semmilyen lehetőséget nem adott Isten nekünk arra vonatkozóan, hogy mi válogassunk a napok között, és mi döntsük el az életünkben, hogy mi melyiket tartjuk fontosnak, és melyiket akarjuk nyugalomnapként elkülöníteni. A szombat kiválasztását ő, a Teremtő Isten döntötte el, nekünk pedig parancsba adja, a 10 parancsolatba, az örök erkölcsi törvénybe foglalja bele, hogy melyik nap legyen az életünkben az, amit az ő számára nyugalomnapként elkülönítünk. Sokszor szokták mondani azt keresztény emberek, de hát Jézus eltörölte már a parancsolatot, már nem érvényes ez a parancsolat. Ezzel szemben viszont ott áll az a nagy kérdés, hogy ha Jézus valóban eltörölte a halálával a törvényt és a parancsolatot, akkor vajon lehet lopni, paráználkodni, ölni és a többit? Azonnal tiltakoznak ezek a keresztények. Általában mindig csak akkor vetődik fel ez a gondolat és kérdés, hogy Jézus eltörölte-e vagy nem, amikor a negyedik parancsolatról van szó. Mind a többi vonatkozásába érvényesnek tartják a 10 parancsolatot, csak ebben az egyben kérdőjelezik meg a hitelességét és a létezését. Én mégis azt mondom, hogy nézzük meg, vajon Jézus, ami mesterünk, ami példaképünk, vajon az ő életében mit figyelhetünk meg? Jézus milyen példát adott nekünk ebben? Mit olvasunk az Isten igéjében arra vonatkozóan, ő hogy viszonyult a szombathoz? Lukács evangélium a 4. rész 16. versében a következőket olvashatjuk. És ment Názáretbe, ahol felneveltetett, és bement szokása szerint szombatnapon a zsinagógába, és felállt olvasni. Ez az igei kijelentés 3 fontos dolgot mond el, és tesz hangsúlyossá Jézussal kapcsolatban. Először is, hogy a szombat egy elkülönített nap volt Jézus életében, amit szokása szerint a zsinagógában tartott, és a templomban töltött el. Amit szokásból teszünk, azt általában folyamatosan és állandóan gyakoroljuk, mert ez a szokásunk. Maga a szó magában foglalja a tartalmát is. Az a szokásunk, amit mindig gyakorlunk. Amit szokásban teszünk, az ott van az életünkben állandóan. És mivel nekünk Jézus a példaképünk és a mesterünk, ezért a mi számunkra nagyon fontos, hogy Jézusnak mi volt a szokása. Hiszen mi az ő életét akarjuk követni. Jézus állandóan arra szólított fel, hogy kövess engem. Más helyen szintén azt találjuk, hogy aki engem követ, az nem élhet másként, mint ahogy őt élt, és az ő életét tanulmányozzuk. A zsinagóga volt abban az időben az Istentől rendelt helye az emberek közötti közösség teremtésnek, és a már kialakult közösség ápolásának, föntartásának. Isten ugyanis nem csak önmagával akar közösségbe hozni bennünket, hanem az őt követő emberek között is testvéri kapcsolatot akar létrehozni. Egy különleges példáját találjuk a Szentírásban ennek, amikor Pál apostol a damaszkuszi úton Jézussal találkozik, különleges körülmények között, Apostolok cselekedete könyvében találjuk leírva ezt a történetet, akkor Jézus megszólítja ezt az apostolt, és Pál visszakérdez, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Tehát közvetlen beszélget Jézussal. És hiába kérdezi meg Jézustól, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem, nem mondja meg neki Jézus. Azt mondja, hogy menjél be Damaszkuszba, majd oda elküldöm az én szolgámat, és ő majd elmondja neked, mi az én akaratom. Pedig Jézus 2 percen belül elmondhatta volna, hogy hát az az akaratom, hogy a pogányok közé menjél, és legyél a pogányok apostola. Miért nem mondta ezt el Jézus? Mert Jézus nem csak Pállal közvetlen kapcsolatba akart lenni. Ő azt akarta, hogy Pál legyen kapcsolatba a többi keresztényel, illetve a keresztények Pállal. Mert Isten egymásra utaltá akar tenni bennünket. Emberi közösségbe akar hozni bennünket. És a szombat egy ilyen célra elrendelt isteni eszköz. Közösségteremtő hely és alkalom. Jézus nem azért tette azt, hogy szombaton a zsinagógába ment, mert éppen akkor ehhez volt kedve. Jézus cselekedetei sohasem ilyen szándékból történnek. Jézus azért alakította ki ezt a szokását, mert Isten törvénye ezt a napot különítette el a többi közül erre a célra. A 10 parancsolat 4. pontja fogalmazza meg ezt a kívánalmat. A 10 parancsolat olyan jelentőségű a Bibliában, amit mindenkinek érdemes volna kívülről megtanulni. Mindenkit biztatok arra, tanulják meg kívülről. Ez egy olyan fontos rész a Bibliában, amit Isten annyira fontosnak tartott, hogy nem bízta rá emberre, hogy ő írja le. Saját maga írta a kezével. Éppen ezért ez egy kiemelkedő jelentőségű. Éppen ezért nagyon fontos, hogy tanuljuk meg kívülről. Ha álmunkból felkeltenek és ránk kérdeznek, akkor is azonnal tudjuk mondani a 10 parancsolatot. Dávid szerint a szombat az Istennel való bensőséges közösség napja kell legyen. A 118. Zsoltárban egy nagyon szép gondolatsort találunk leírva. A 118. Zsoltár 23-tól a 25. versig így hangzik: az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt, ez a nap az, amelyet az Úr rendelt, örvendezzünk és vigadjunk ezen. Ó Uram, segíts most! Ó Uram, adj most jó előmenetelt! Dávid azt mondja el első gondolatában, a szombat az örömnek, a boldogság napja kell, hogy legyen. Ezen a napon nem szomorkodhatunk, nem lógathatjuk az órunkat. Amikor egy olyan személlyel találkozunk, akit nagyon szeretünk, akkor nem bánatos és búslakodó ábrázattal és orcával megyünk oda hozzá, hogy találkozzunk, hanem ahogy meglátjuk, felvidul az arcunk, sugárzik a boldogságtól. És ha az Istent szeretjük, úgy, ahogy az előző alkalommal beszéltünk erről, hogy teljes szívemmel, teljes lelkemmel és minden erőmmel az Isten szeretetei felé fordulok, és ezt tölt be belül, akkor amikor az Istennel találkozok, azon az elkülönített napon, akkor ott kell legyen a vonásaimon, az egész megjelenésemen, a tekintetemben, a mosolyomban, a részvételemben. Minden módon ki kell fejeződjön, hogy nekem ez egy boldog pillanat. Az Istennel való személyes találkozás pillanata. Amikor közösségben, testvéri közösségben találkozhatok az Istennel, és részesülhetek az ő áldásában. A másik gondolata Dávidnak az, amikor elérkezik a szombat, akkor azért fohászkodik, hogy ó Uram, segíts most, ó Uram, adj most jó előmenetelt. Ennek érdekében a szombatnak egy olyan napnak kell lenni az életünkben, amikor azt keressük, hogy Uram, mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod. Mert ezen a napon szeretnénk előbbre lépni a lelki életünkben, szeretnénk közelebb kerülni a Teremtő Istenhez, szeretnénk azokban az áldásokban részesülni, amit Isten ebbe a napba belehelyezett, hiszen ő megáldotta ezt a napot. És ez az áldás azokra fordul vissza, akik a saját életükben Istenhez hasonlóan elkülönítik ezt a napot a többitől. Isten akaratát a szombattal kapcsolatban Ézsaiás próféta fogalmazza meg a legtömörebben, de egyúttal a legsokoldalúbban is. Szeretném elolvasni Ézsaiás könyvéből Az 58. fejezet 13. és 14. versét. Ézsaiás próféta könyve 58. fejezetében a 13. és 14. vers. Ha megtartóztatod szombaton lábadat, és nem űzöd kettelésedet szent napomon, és a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, és megszenteled azt, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, hamis beszédet sem szólván, akkor gyönyörűséged lesz az Úrban, és én hordozlak a föld magaslatain, és azt művelem, hogy Jákobnak, atyádnak örökségével élj, mert az Úr szája szólt. Amit Ézsaiás elmond ebben az igében, azoknak a hátterén az az isteni igény és kívánalom áll, amit a 10 parancsolatban olvastunk. A 10 parancsolatban azt mondja ki az Isten, hogy a 7. nap az az Úrnak, a te Istenednek napja. Mondhatnánk azt is, hogy ezzel az idővel mi nem rendelkezünk. Ha ez a nap az Úrnak, a te Istenednek napja, akkor nem az enyém. A 10 parancsolatban így fogalmazza az Úr, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de a 7. nem. Az az Úrnak, a te Istenednek napja. Már a bűneset előtti Édenben is volt egy Istennek elkülönített rész, amivel az ember nem rendelkezett. Ez a jó és a gonosz tudásának a fája volt. Azt mondta az Úr, a kert minden fájáról bátran egyél, csak ehhez az egyhez, a jó és a gonosz tudásának fájához ne nyúj. Ez nem a tied. Isten ezt a saját maga részére különítette el. És valahogy így rendelkezett Isten az időnkről is. Azt mondja az Úr, hogy 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, az a tied. De a 7. nap, az el van különítve a többitől, az az Úrnak, a te Istenednek szombatja, ezzel te nem rendelkezel, ez az Istené. És Ézsaiás prófétán keresztül szinte tételekbe, pontokba szedi az Úr, miképpen is tudom én az Isten részére elkülöníteni a saját életemben ezt a napot. Ézsaiás első meghatározása azokra a kedvtelésből való utazgatásokra vonatkozik, amelyeknek a szombat megszenteléséhez semmi közük nincs. Ha én például úgy döntök, nekem ahhoz volna most kedvem, összepakolom a családomat, és kimegyünk a szabadba, túrázunk egy nagyot. Vagy éppen ahhoz volna kedvem, szeretném Pécsen meglátogatni valamelyik barátomat. Ennek az Istenhez nincs köze. Ezek szép, nagyon nemes dolgok lehetnek a maguk helyén. De nem az Istennel kapcsol össze. Ezt tegyem meg másnapon, amit Isten nekem adott, az én rendelkezésemre bocsátott. A szombat megünneplésével kapcsolatban adott minden gyakorlati tanács arra akar megtanítani, hogy a szombat nem a miénk. A 7. nap az az Úrnak, a te Istenednek napja. Nem használhatjuk fel egyéni célokra, a saját kívánságaink kielégítésére. Ezen a napon azt kell keresnünk, mivel tudnánk az Istennek örömet szerezni. Mi a te jó, kedves és tökéletes akaratod? Ha az Isten iránti szeretet késztet mindezeknek a figyelembevételére, akkor nem fogjuk száraz törvényeskedésnek tekinteni, hanem boldogan és örömmel tesszük. Éppen úgy, mint amikor két ember között nincs meg a megfelelő szeretet kapcsolat, és az egyik kér a másiktól valamit, akkor az a másik elkezd vakarózni, meg kifogásokat keresni, hogy mivel is tudná kimenteni magát, csak hogy ne kelljen ezt megcsinálni, amit kértek tőle. De ha igazi szeretet van a két ember között, hadd beszéljek így a feleségemről, akit én nagyon szeretek, ha kér tőlem valamit, akkor nem keresem a kifogásokat, a mentségeket, nem azon gondolkozok, hogy hogy tudnék kibújni a feladat végzés alól, hanem inkább azon gondolkozom, hogy mivel tudnék örömet szerezni neki, amit nem is kért tőlem. De én szívesen megteszem, mert a kedvét keresem, mert a szeretetemet szeretném kifejezni. Na valahogy így van ez a szombattal kapcsolatban is. A zsidók azért rontották meg a szombatot, és nagyon sokszor az emberek szinte a szájukra is veszik az ő gyakorlatukat, mert elviselhetetlen teherré tették a szombatot, mert egyrészt a tilalmak oldaláról keresték azt, másrészt pedig nem szeretetből jött a cselekedetük. Ezért elviselhetetlen volt nekik a szombat. De ha az Isten iránti szeretetük kifejezése oldaláról közelítették volna, ha azt keresték volna, hogy én szeretném az Isten felé kifejezni a szeretetemet, hogyan is tudnám megtenni ezt? Na akkor a szombat egy ilyen lehetőség. Mutassam meg, hogy én mennyire szeretem az Istent. És abban a pillanatban, amikor szeretet fog késztetni a szombat megtartására, akkor a szombat gyönyörűség napja lesz. Az öröm és a boldogság napja lesz. Az Istennel való bensőséges közösség napja lesz. Dávid is ezt fogalmazza meg az előbb olvasott igében. Örüljünk és vigadjunk ezen a napon. A következő figyelmeztetés, mint egy kiegészítését képezi az előző gondolatoknak, mert azt mondja el, hogy a szombat az öröm napja kell legyen számunkra, az Istennel való együttlét gyönyörűsége. Azt olvastuk Ézsaiás könyvében, hadd idézem még egyszer a próféta szavait, a 13. versben, a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának. Az Istent nem eléggé szerető ember alig várja, hogy vége legyen a szombatnak. És amikor elérkezik, akkor azt mondja, ó, már megint a szombat. És már szinte az óráját nézi, mikor is fejeződik be a szombat. De ha szeretjük az Istent, akkor viszont alig várjuk, hogy végre elérkezzen ez a nap, hogy végre újra bensőséges közösségbe legyünk az Istennel. És amikor elmúlik a szombat, akkor szinte felsóhajtunk, már megint vége, már megint elmúlt. Milyen jó volt! A próféta megerősíti azt is, hogy a szombatot az Úr szent és dicsőséges napjának kell tekinteni, és meg kell szentelni azt. A szombaton kívül Isten nekünk adta a hét minden napját, azokat a saját elgondolásaink szerint oszthatjuk be, használhatjuk fel. A hetedik nap viszont az Úré, ezt a napot csak olyan célra használhatjuk fel, amik az ő rendelkezéseivel megegyeznek, az ő dicsőségét szolgálják. A hetedik nap, azt mondja az ige, az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Ez szentség az Úrnak, egy elkülönített rész. Másrészt viszont azt is jelenti, hogy csak is az Isten részére lehet elkülöníteni, illetve csak is olyan célokra, amik az Isten akaratával is megegyeznek. A megszentelés mikéntjére is ad Ézsaiás próféta tanácsot, és azt mondja, dolgaidat nem tévén és foglalkozás sem találván. Isten nem elégszik meg azzal, hogy én nem dolgozom szombaton, mert erre vonatkozik az első kitétel, hogy dolgaidat ne tedd. Különítsd el a hétköznapoktól. A 10 parancsolatban is azt mondja az Úr, 6 napon át munkálkodjál, végezd minden dolgodat, de ne a hetediken. A hetediket különítsd el az előzőektől. Viszont még az sem elég, hogy nem dolgozok szombaton, hanem azt is mondja a próféta, és foglalkozást se találj magadnak. Nagyon sokszor találkoztam már olyan problémával is, amikor valakinek a szívében nem él az Isten szeretete. Akkor a szombat teherré, nyüggé válik az életébe, gyakorolja csupán kötelességérzetből, valamilyen felelősségtudatból, esetleg félelemből, hogy mert az Isten ezt parancsolta, tehát akkor nekem ezt meg kell tartani, de nincs benne a szíve. Éppen ezért, amikor például a nyári napokban hosszú a szombat, akkor valami elfoglaltságot keres, amivel kitölti az időt. Esetleg bekapcsolja a tévét, de ott nem az Istennel kerül összeköttetésbe. Olyan elfoglaltságot keres, ami nem az Isten felé vezeti. És a próféta azt mondja, foglalkozás se találj. Próbáld kialakítani a szívedben az Istennel való bensőséges közösséget. Szeresd az Urat teljes szívedből, teljes elmédből, minden erődből. Amikor egy ember életében ott van az a probléma, hogy a szombat terhes, fárasztó, nyűg és teher, akkor mindig a közte és az Isten között lévő kapcsolattal van baj. Mindig azzal van baj, hogy ez az ember nem szereti tiszta szívből az Istent. Sokkal jobban szeret más dolgokat az életében. A szombattal kapcsolatos kísértések legárnyaltabb és legrejtettebb, de egyben a legáltalánosabb megnyilatkozása is a beszédünket érinti. A próféta azt mondja, és arra figyelmeztet, hamis beszédet sem szólvál. Más fordítások jobban adják vissza, mint Károli, ami általunk használt Bibliában. Más fordításban ezt úgy találjuk, hogy ne tárgyalj az ügyeidről. Ami azt jelenti a gyakorlatban, hogy Isten nem elégszik meg azzal, hogy nem dolgozol, hanem azt mondja, hogy ne is beszéld meg a te hétköznapi munkádat. Nem elég az, hogy elkülönítetted a te életgyakorlatodat, hogy most nem csinálsz semmit, de közben a te társaddal mindent megbeszélsz, amit az előző héten csináltál, sőt, már azokról a tervekről is beszélsz, amit majd a jövő héten fogsz csinálni. Vagyis a gondolatodban, a belső lényedben teljesen a munkádat végzed. Teljesen ráhangolódtál arra, amit az Isten tilt. Ne tárgyalj a te ügyedről. És azért mondja hamis beszédnek, mert olyan emberekről szól ez a ézsaiási szöveg, akik azt mondják, hogy Isten gyermekei, ők megtartják a parancsolatokat, de közben az életükben mást mutatnak fel. Ha nem vesszük komolyan Istennek ezt a figyelmeztetését, akkor az Isten iránti szeretetünk kérdőjeleződik meg. A Biblia szerint, akiket ebben az időben Isten gyermekeiként szeretne elpecsételni, azokról a Jelenések könyve 14. fejezet 5. versében azt olvashatjuk, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság. Ők az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek. Isten határozottan rendelkezett arra vonatkozóan is, hogy az által adott ünnepek idejét mettől meddig kell nekünk megtartani. Isten már a teremtésnél rendelkezett erre vonatkozóan, amikor például a napot és a holdat megteremtette, akkor azt mondja, hogy azért is adta többek között, hogy legyenek meghatározói az ünnepeknek, a napoknak, az esztendőknek, és így tovább. Úgy rendelkezett Isten, hogy a napokat az ő teremtői rendje szerint egyik estétől a másik estéig tartsuk. Figyeljék meg csak a teremtés történeti beszámolót, amit a Biblia legelső lapján találunk meg, hogy Isten, amikor elkezdi a teremtési munkáját, mindig, amikor az egyik nap munkájához hozzáfog, akkor azt mondja a Biblia, hogy lőn este és lőn reggel egy nap. Mindig az estével kezdődik Istennél a nap. És így adta tovább az embernek, hogy mi is egyik estétől a másik estéig tartsuk a napokat. Miért nem jó az, ahogy most mi az új naptárreform szerint gyakoroljuk, hogy éjféltől éjfélig? Egyszerűen átmegyünk álomban az egyik napból a másikba. Isten azt akarja, hogy mi tudatosan éljük át az átlépést, és minden nap határánál álljunk meg, és gondolkozzunk el azon, hogy az elmúlt nap vajon lelki hasznot hozott az életemben, vagy nem. És ugyanakkor talán vigyük Isten elé a következő napot. Ne aludjuk át az egyik napból a másikba magunkat, hanem tudatosan lépjünk át. Ezért is tette Isten a nap kezdetét így. A szombatra vonatkozó isteni rendelkezések azt is kimondják, hogy a szombat idejét nem használhatjuk fel a személyes dolgainkkal kapcsolatos munkák elvégzésére. Nagyon érdekes, amikor Isten kivezette az ő népét Egyiptomból, a rabszolgaságból, kivezette őket a pusztára, és szerette volna visszaállítani az eredeti szándékát az ő népe gyakorlati életében, akkor megtanította őket a szombat ünneplés helyes gyakorlatára is. És amikor a manna elkezdett hullani az égből, mert ugye nem volt más ennivalójuk, és Isten így táplálta a kietlen pusztán keresztül az ő népét, akkor Isten egy különleges leckét adott nekik. Szombaton soha nem hullott manna. De pénteken, az előtte való napon mindig dupla mennyiségű hullott. És amikor a nép kicsit értetlenül állt ezelőtt a jelenség előtt, akkor Mózesen keresztül az Úr azt mondta nekik, emlékezzetek meg, hogy ez a nap az, amit az Úr rendelt, és azért ad az előtte való napon kettőt, hogy amit főzni akartok, az főzzétek meg most. Amit sütni akartok, süssétek meg most. De a szombatot ne a saját céljaitokra használjátok fel. A szombatot teljesen szenteljétek az Istennek. És tudják, milyen áldás rejlik abban, hogyha úgy igazán, teljesen az Istennek szenteljük ezt a napot. Csak azok tudják, milyen áldás ez, akik átélik, akik gyakorolják, akik megtapasztalják. Én évtizedeket töltöttem már el Istennel ilyen közösségben, és csak a pozitív oldaláról tudok beszélni. Rendkívüli áldás rejlik. Isten olyan nyugalmat, olyan áldást, olyan békességet tud adni a szombaton keresztül. Amikor megkezdődik a szombat, akkor leteszek minden terhemet, gondomat, problémámat, és csak az Isten felé fordulok, hogy vele legyek bensőséges közösségben. Na ez az, amit Isten szeretne megtanítani nekünk. Isten egy különleges rendeltetést adott a szombatnak azáltal, hogy a vele való szövetség feltételévé, illetve pecsétjévé tette azt. Mózes második könyvének a 31. fejezetében olvashatjuk a következőt. Mózes második könyvének 31. fejezetében a 16. és 17. versben a következő isteni végzést találjuk. Megtartsák azért Izrael fiai a szombatot megszentelvén nemzetségről nemzetségre, örök szövetségül, legyen közöttem és Izrael fiai között örök jel ez, mert 6 napon teremté az Úr a mennyet és a földet, a 7. napon pedig megszűnt és megnyugodott. Azt mondja ki ezzel a isteni végzéssel a Szentírás, hogy Isten a szövetség jelévé, pecsétjévé teszi ezt a napot. Minden szövetség és megállapodás csak a pecsét által válik hitelessé. De egyik okmányon lévő pecsét sem lehet olyan elmosódott. A pecsétnek éles vonalakban kell meghatározni a szövetséget kötőnek a nevét, a jogkörét, a címét. Isten is így szeretné a mi életünkre helyezni a pecsétet. Azt szeretné, hogy a mi életünkből éles határvonalakkal legyen látható az, hogy mi elkülönítjük ezt a napot a többitől. Az ős ellenség, Sátán mindig azon fáradozik és munkálkodik, hogyha lehet, elhitesse, ha lehet a választottakat is. Ha Isten mellett akarunk maradni ebben a szövetségben, akkor nagyon hangsúlyossá kell tenni az életünkben a vele kötött szövetségünk előírását. Szeretnék visszatérni gondolatban Ézsajás könyvének ahhoz a szakaszához, ahol arról olvastunk, hogyha megtartóztatott szombaton lábadat, ha nem űzött kettelésedet szent napomon, ha a szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicsőséges napjának, dolgaidat nem tévén, foglalkozás sem találván, no akkor gyönyörűséged lesz az Úrban. A szombat szentségét tiszteletbe tartó emberek csodálatos tapasztalatokat szerezhetnek az Istennel, a felszabadult öröm napja fog lenni számukra a szombat. Ezeket a tapasztalatokat nem elég másoktól hallani, vagy könyvekben olvasni róla. Igazi értéküket az átélés adja. Ez az ígéret az Istennel való személyes közösséget is magába hordozza. Ezek az emberek nem csak az ige szavain keresztül gyönyörködhetnek az Istenről szóló tudósításban, hanem személyes közösséget találhatnak az Istennel. A másik ígéret, amit Ézsajás mond a felolvasott ige szakaszban, én hordozlak a föld magaslatain. Az emberiség történelme folyamán a magaslatok kifejezés alatt minden esetben az imádat helyeit értették. A bálványokat is ilyen magaslatokon építették fel. Pál apostol pedig arról beszél, hogy az elbizakodott emberi bölcsesség is emel magának ilyen magaslatokat az Isten ismerete ellen. Bábel tornya által is egy ilyen magaslatot akartak emelni az Isten ellen. Az Isten ugyanis korábban egy özönvíz által vetett véget a bűn áradatának, és a későbbi generáció úgy gondolta, amikor megint Isten ellen lázadnak, akkor majd ők építenek egy olyan magas tornyot, hogyha Isten még egyszer özönvíz által fogja meglátogatni a világot, akkor ne árthassanak nekik. Akkor ők szépen fölmennek a magas torony tetejébe, az Isten ítélete fölé kerülnek. Ézsajás próféta arról beszél, hogy ez a lelkület, ez a gondolkodásmód, ez legelőször Sátánban támad fel, feltámad benne az a vágy, hogy az Isten fölé kerüljön. Hasonló legszek a magasságoshoz, mondja róla Ézsajás, fölibök hágok a felhőknek, az Isten csillagai fölé helyezem az ülőszékemet. A szöveg összefüggésekből azt érthetjük meg, a magaslatok az mindig az Isten tagadás és az Isten elleni lázadás szimbóluma volt. Ezekkel a magaslatokkal azt akarták kifejezni, hogy az ember fel tud emelkedni még az Istenhez is, sőt még fölé is tud kerülni. Ezek a magaslatok azonban nem csak az élő Isten ellen emeltettek, hanem a vele szövetségben lévő emberek ellen is. Pál apostol éppen ezért arról beszél a korintusiakhoz írott második levél 10. fejezetében, hogy Isten egyszer minden magaslatot le fog rontani, amely az Isten ismerete ellen emeltetett. Ézsajás prófétán keresztül pedig azt ígéri meg, hogy a szombat szentségét tiszteletben tartó gyermekei részt kapnak abból a győzelemből, amely az Isten emelt magaslatok felett arattatik. A harmadik ígérete pedig az, azt művelem, hogy Jákobnak, a te atyádnak örökségével élj. Ezzel az ígéretével mindenek előtt arra emlékeztet bennünket Isten, hogy én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged valahová mégy, ha pedig az Isten velünk, akkor kicsoda ellenünk. Ugye Pál apostol mondja ki ezt a csodálatos gondolatot, hogy ha az Isten velünk, akkor semmi nem állhat nékünk. És Jákobnak ezt ígérte meg az Úr. Én veled leszek, valahová mész. Ézsajáson keresztül pedig mindannyiunknak ezt ígéri az Isten. Azt művelem, hogy Jákobnak, a te atyádnak örökségével élj. Azzal az örökségével, hogy az Isten velünk lesz. Minden körülmények között. Egyébként ezt maga Jézus is megígéri nekünk. Azt mondja, hogy én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az ígéret azonban annak idején Jákob esetében a Kánaánra is vonatkozott, hogy Isten a Kánaánt Jákobnak és az ő fiainak fogja adni, a mi esetünkben pedig arra vonatkozik, hogy a mennyei Kánaánt fogja nekünk adni. Isten egyszer az övéit el fogja vinni a bűn világából, az örökkévalóságba, a mennybe, a mennyei Kánaánba. Az elhangzott üzenettel kapcsolatban Isten azt kérdezi tőlünk, kész vagy-e elfordulni mindazoktól a hagyományoktól, formáktól, amiknek az a rendeltetése, hogy a Teremtő Isten helyett valami mást részesíts előnyben, hogy inkább az ő rendelkezéseinek engedelmeskedjünk. Ha nem, akkor még mindig nem Isten áll az első helyen a szívünkben és az életünkben. Isten azt kérdezi ma tőlünk, hogy készek vagyunk-e a Teremtő Istent imádni az általa meghatározott módon. A teremtés emlékünnepének a szombatnak a megszentelése által. A 10 parancsolat azt mondja, megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt, hogy elkülönítsd az életedben az Isten számára. Isten áldás ígéretei ugyanis csak feltétel mellett nyerhetők el. De senki sem maradhat középen, semleges területen, mindenkinek állást kell foglalni a lelkében, a szívében. Ha részese akarsz lenni az Isten áldás ígéreteinek, akkor elhatározást kell hozni a szívedben, hogy megdicsőíted az Istent azáltal, hogy a jövőben az ő akarata szerint fogod megszentelni az általa rendelt nyugalom napot, a teremtés emlékünnepét. Mert ez az Úr szent és dicsőséges napja. Adja jó Isten, hogy mi mindannyian tudjuk az életünkben Istennek szentelni azt, amit ő vár tőlünk, amit ő állított a mi életünk középpontjában. Az Isten törvényét, a 10 parancsolatot két fő részre lehet szétválasztani. Az Isten iránti szeretetünk megnyilatkozásának a lehetőségeit foglalja össze az első 4 parancsolat. A többi 6 parancsolat pedig az embertársaink iránti szeretetünk kifejezésének a lehetőségeit szedi pontokba. A következő alkalommal az 5. parancsolatról szeretnék beszélni, ami a szülők iránti tisztelet és szeretet fontosságát teszi hangsúlyossá. Azt mondja ez a parancsolat, tiszteld atyádat és anyádat. De vajon miért áll az első helyen az embertársaink felé megnyilatkozó szeretetünk között? Miért ez az első, amit Isten a embertársaink felé való szeretetünk tételei között említ meg? Az a kérdés is felvetődik, hogy meddig kell tisztelni a szülőket? Létezik-e egy határ, ahol már és amikor már ez a parancsolat nem kötelező? Kihatása van-e az 5. parancsolat előírásainak a szülők életére, vagy ez csak a gyermekek számára ad követelményt? No, ezekről fogunk majd a következő alkalommal beszélni.